Kedves utitársam, sorstársam, netán kortársam. Lehetünk-e boldogok 60 éves kor felett is? Mi a titka a lélek fiatalon maradásának és az örömteli életnek az életünk alkonyán? Ezekre a kérdésekre keressük együtt a választ. Azon a szellemi úton, amelyen az öregedéshez közelítünk, nem magát az időskori állapotot járjuk körül, erről tengernyi írás tudósít. De már engem például a saját tapasztalataim keserédes átélése is, hanem azt a folyamatot kísérjük nyomon, amelyen az élet csúcsra jutásától elindulunk lefelé a testi, lelki, kapcsolati és egzisztenciális veszteségek völgyébe. A földi élet fesztávában gondolkodó, racionális, realisztikus közelítések, és többnyire azt kell mondjam, ilyenek a jelenkori pszichológia uralkodó nézőpontjai is, a veszteség kulcsfogalmában találnak egyességre. Eszerint az életközép magaslatáról már csak lefelé haladhatunk a teljes megsemmisülésig tartó kényszerű folyamat részeivé válva. Amink volt, abból egyre kevesebb marad, amíg elfogy minden erő, életképesség, elhalnak a célok, nincs már kiért, miért élni, az élet értelme kiüresedik. Az emberi lény totálisan megsemmisülve porrá válik. Ezzel szemben az élet meg nem szűnő folyamatosságában, a szellem örökké valóságában hívők, és magam ide tartozom, rövid és hosszú távú életben, valamint célokban gondolkodnak. E kép a rövid földi élet veszteség mérlegének ellensúlya, az egyre közelítő égi nyereség, a spirituális valóság növekedése. A veszteségek átélésének perspektívája is azért ígéretes, mert benne még a szenvedés is magasabb értelmet nyer. Közelítésünkben azonban ezúttal arra a valóságra kell rátekintenünk, amiben jelenleg létezünk, noha azokat az utakat is bevilágítjuk, amik megtartó erejűek. Az a globalizálódó fogyasztói világ, amelyben élünk, despiritualizált, deszakralizált és a hedonizmust istenítő, itt döntően a személyes jólét ideálját kultiválja ez a világ. Legyen neked jó, mert megérdemled, üzenik a média szlogenjei. Az individuum eldologiasodásában a korszellem a személytelenséget, az egoisztikus önérdek érvényesítést hirdeti és képviseli. Rövid távú szerzési célok szakaszai szerint terminálódik az idő, és az elérési igyekezetben nem veszi észre az emberi lény az idő alattomos múlását, a lehetőségek rövidülését. Amíg a fiatal pár keres egzisztenciát és jó esetben családot alapít, megteremti hivatásának, esetleg csak pénzkereső foglalkozásának terénumát, és ismét csak kedvező esetben gyermekek nevelésére fordítja életenergiáit, addig a mindennapos életfeladatok megoldási kényszerében szinte üzötten fut ügyeinek rendezése után. Nincs odafigyelési idő, de mód vagy helyzet sem, hogy ráeszméljen, saját halála felé iparkodik. Pedig az idősödés árnyéka korán megjelenik. Alig, hogy túljutottunk Dante szavaival az ember élet útjának felén, alig, hogy megküzdött és kivívott életközépi biztonságunk, egzisztenciánk, családunk élet örömeiben megmerítkezünk, ránk vetülnek a veszteség árnyai. Gyerekeink kiröpülnek, életünk üres fészek helyzetében kialakult életegyensúlyunk megszokottsági biztonságában lassan hiányok, űrök, zűrök támadnak. George Pollock, pszichoanalitikus lélekgyógyász, az életalkony korspecifikus lelki átéléseiről ezt írja: ahogyan öregszünk és bele kell törődnünk a változásokba, amelyek ebből az elkerülhetetlen folyamatból fakadnak, gyászolni kezdjük saját magunkat. Ennek során úgy gyászoljuk saját énünk előző állapotait, mintha azok elvesztett tárgyak lennének. Meg kell jegyeznem neked, hogy a pszichoanalitikus gondolkodásban a tárgyvesztés objektverlust fogalma jelöli mindazokat a veszteségeket, amelyeket a lélek elszenved, átél, teljesen függetlenül attól, hogy a tárgy idézőjelben vetten. Tárgy, testi egészségünk, lelki állapotunk vagy tulajdon, esetleg az egzisztencia, mint létbiztonság, munkahely, vagy környezeti személyes fontosságok vesztesége. Magam leginkább azt a pszichológiai gondolkodást tartom érvényesnek, amelyben az ember, Kosztolányi szavaival egyedüli példány, az univerzum páratlan egyede, akinek sorsmenetében életkori fázis specifikus feladatokat kell megoldania, egyszer s mind krízisek kínjain, veszteségek fájdalmain át kell tovább küzdenie magát. Ez a krízis felfogás Erik Erikssontól ered, akinek egyébként az identitás, azaz önazonosság fogalmát is köszönhetjük. Erikson szerint minden életkorban szükségletek és igények vezérlik lépéseinket. Kezdetben a fizikai életben maradás, a túlélés, gyerekkorban a képességek kifejlesztése, ifjúkorban a kapcsolatok kialakítása, a késői ifjúkorban pedig az a vágy ösztönöz, hogy egyre inkább megértsük és birtokba vegyük a világot. Felnőtt korban a magunk elé tűzött célok, pályaépítés, családalapítás, bizonyítási törekvések vezérelnek. A személyes életépítés önmegvalósító buzgalmában mindannyian eljutunk valamilyen életeredményhez. Frankl szerint minden cselekvésünket a nem cselekvés melletti döntéssel is vállaljuk sorsunkat, mert megtettük a tőlünk telhetőt. Nincs mit számon kérni magunkon. Akin eluralkodik a kapuzárási pánik, az elfelejtette, hogy a kapu, amely becsukódással fenyeget, éppen egy tele csűr kapuja. Nem látjuk, mi mindent menekítettünk be ebbe a csűrbe, ahol nem veszett el, hanem elveszíthetetlenül megőrződik. Az egzisztencialista filozófus pszichológus Frankl szerint az ember, mint fejlődő individuum szükségszerűen keresi saját léte értelmét, célját, feladatát. Ahogyan növekszik a világban való aktív részvételünk hatóköre, úgy növekszik a világ, a létezés értelme iránti igényünk és érzékünk is. Ez a magasabb tudatosság, a keresés és növekedés transpersonális, azaz spirituális dimenziójához vezet el. Az egyediség, ez az individualitás, az egyetemességben, azaz univerzalitásban kap olyan értelmet, mint a világegyetemben az égi testek létezése. Mindez szükségszerű. A spirituális értékekre ráébredés, minnyájunk ős eredetéhez való visszakötődés, újrakötés, az élet örök forrásához, a teremtőhöz való visszakapcsolódás, a hit maga. Virginia Satir, amerikai családterapeuta szerint mindannyian rügyek vagyunk egy hatalmas fán, amely az univerzumot jelképezi. Ez a fa gyökerein keresztül minden embert összeköt. Mindannyian az élet egyedi megjelenési formái vagyunk, eredetünk isteni. Részesülünk mind abban is, ami előttünk történt, s ez hatalmas forrást jelent számunkra, amelyből meríthetünk. S ha az első öregedési válságon túljutottunk, ami mindaz, melyről eddig beszámoltunk, észrevesszük az első ősz hajszálakat, észrevesszük erőink megcsappanását, az egzisztenciális krízisben már átlépünk a magasabb dimenzió felé, akkor számolhatunk a másodikkal. Beszéljünk most erről. Ez a válság küzdelem az integritásért. Minden emberi lény átéli valamiképp azt a fordulót, amely szembesíti a véges idővel, korlátozott erőkkel, fogyó lehetőségekkel. Hogyan álljuk azt a szembesülést, hogy le kell mondanunk a saját képességeinkbe vetett végtelen hitről, és arról a meggyőződésről, hogy még minden lehetséges? A jövő véges. Akár teljesülnek a gyermekkori fantáziák, akár nem, már nincs többé az az érzés, hogy mindenre van még idő. Tudatosul, hogy fogynak az energiák, testi, szellemi képességeink gyengülnek. A meghosszabbításra és a megőrzésre kell gondolni, nem a terjeszkedésre. Világosan látótérbe kerül saját korlátozott élettartamunk realitása, és az ember komolyan hozzááll át az élet elmúlását feldolgozó lelki munkához. Mindenek előtt azonban őrzi azt, amit megtarthat sértetlenül, az integritása, méltósága, dignitása épségéért küzd. Ez minnyájunk számára az öregedés útjának feladata. Önazonosságunk legnagyobb sérelme az úgynevezett narcisztikus trauma. Akkor veszi kezdetét, amikor már nem csak személyes tapasztalatok révén, mint erőtlenség, fáradékonyság, feledékenység, hanem külső figyelmeztetések útján is rá kell döbbennünk a már mások számára is észlelhető változásokra, korábbi láttatott arcunk érvénytelenné válására. A személyiség állandóságát őrző belső evidencia élmény és az öntapasztalási folytonosság ugyanis megakadályozza, hogy bárki kellőképpen észrevegye az öregségi változásokat. Azonosság élményünk biztonságának feladására érzelmileg nem is vagyunk képesek. Csak a tudat racionális parancsa vesz rá egy olyan énkép elfogadására és hordozására, amellyel nincs valódi érzelmi azonosultság bennünk. Minden más identitás krízissel szemben az öregkoriban éles és feloldhatatlan ellentmondás születik változatlannak megélt énünk, saját önészlelésünk, valamint a mások által visszatükrözött énünk között. Az idősödő ember kortársain saját tükörképeként láthatja az öregséget, mely érzelmileg idegen marad, noha már el kell fogadni a sajátjaként. A korábbi öntapasztalásoktól eltérő élmények a másság feszültség érzését ébresztik. Nem az vagyok, ki voltam egykor, belőlem a jobb rész kihalt, írta Arany János az őszikékbe. Megtörik a teljesség, az az egész érzés, amelyben nem volt jelzése hiánynak, zavarnak. Az egészség éppen az egész mi voltában jeltelen, s mint a Szilágyi Domokos írta az öregek könyvében, akkor kezdődik a baj, ha érzi magát az ember. Testem lassú dadon ellenségemmé válik, ellenségek maradunk, mint halálig. Az egyre szeszélyesebben működő, eddig jeltelen, zavartalan életfunkciók bosszantó, bántó, sűt, fájdalmas hírnökei az elmúlás veszélyének, alattomos követei a kiszolgáltatottságnak, ez pedig elsősorban testi magatehetetlenségből kell életre. S bár az öregség lelkileg csupán jelmez a világ előtt, hiszen az ember énje saját érzelmi ítéletében kortalan marad, mégis megszavarja ezt az én élményt a test. Ennek működési zökkenői betegségei folyvást azt jelzik, üzenik, öreg vagy. Ezzel a jelzéssel feltámad bennünk a félelem, rettegés a tehetetlenségtől, kiszolgáltatottságtól, a másokra utaltságtól. Félelem attól, hogy az ember leépülhet, önmaga karikatúrájává válhat, másokban visszatetszést keltő tulajdonságok akaratlan védtelen hordozójává válik, árnyéka lesz egykori önmagának. És ez az oka annak, hogy az idős ember fokozott érzékenységgel reagál arra, mit mondanak róla. Milyennek látják mások? Mit vesznek észre öregkori gyengeségeiből? Legyünk őszinték, minnyájan rettegünk a megalázó helyzetektől. Ilyenek a gyengeségeink lemesztelenítései, a fogyatékosságokkal szembesítések, és ez a félelem időskorunkban felerősödik. A biológiai, testi változások többnyire észrevétlen folyamatával szemben a pszichikai átlépés szinte mindig fordulatszerű. Nem köthető sem tipikus életkorhoz, sem jellemző eseményhez, hanem egyéni arculatú. Ez akár apróságnak tűnő történés is lehet. Malcolm Cooley írja visszatekintve öreg mi voltának felismerésére: már jobban őszültem, amikor a buszon egy fiatalasszony átadta a helyét. Ez kedves jelzés, eszes, mint lesújtó. Hát már állni se tudok, gondoltam, s miközben megköszöntem, nem fogadtam el az ülőhelyet. Elárulom neked, hogy magam is akkor döbbentem rá idősödésemre, amikor egy 20 éves lány néninek szólított. Addig azt hittem, hogy csak a kortársaim öregszenek. A lelki védekezés már az első jelekre intenzíven beindul. Az első a tagadás. Nemet mondunk minden tényszerűen negatív tapasztalásra, és az öregedési jeleket nem akarjuk tudomásul venni, szabadulni igyekszünk tőlük. Tóth István költő így írja: rossz testem, ócska motorom, lehagylak, nélgület futnék, de hogy szaladjak? Picasso viszont 80 éves korában azt mondta: most, hogy elértem az öregkort, akár 20 éves is lehetnék. A 70 év feletti André Gide ezt írta: a szívem olyan fiatal maradt, hogy egyfolytában az az érzésem, egy szerepet játszom. A 70 éves szerepét, aki persze vagyok, és a fogyatékosságok, amelyek a koromra emlékeztetnek, olyanok, mint a súgó. Emlékeztetnek a szerepemre, ha netán elkalandoznék. Az érzelmi elidegenítés, semlegesítés, közöny mindünk lépés lehetősége. Ez az érdektelenség védőpáncéljába burkolja az idősödő embert, testi szenvedésektől és lelki fájdalmaktól szabadítva meg. Amikor Sigmund Freud 66 évesen szívbetegsége diagnózisával szembesül, így avat be bennünket saját védekezéseibe az önéletrajzában. Az érzéketlenség lassan páncélt von körém. Ezt minden panasz nélkül állapítom meg. Természetes fejlődési folyamat, egyik módja a kezdődő szervetlenné válásnak. Azt hiszem, ezt nevezik az öregkorra jellemző érdektelenségnek. A változás talán nem nagyon szembetűnő, minden ugyanolyan érdekes, mint volt, a tulajdonságok sem sokban különböznek, ám hiányzik belőlem a visszhang, a rezonancia képzés. Azt írja Freud: nem vagyok zenész, de olyan a különbség, mint mikor a zongorista lenyomja, vagy nem nyomja le a pedált.